Mennyi Atyánk, itt állunk előtted, és meghajtjuk a szívünket, meghajtjuk a felünket, fejünket az Úr Jézusnak nevében, és hálát adunk neked a lehetőségért, a nagy kegyelmedért, hogy itt lehetünk, és hogy szót hallhatunk a mai napon a te szádból. Drága Úr Jézus, nélküled semmik vagyunk, nem tudunk semmit elérni. Nélküled nem tudunk előre mozdulni, nem tudunk fejlődni, növekedni. Szükségünk van a te jelenlétedre, a te kenetedre mai napon is. És kívánjuk és kérjük azt tőled, drága Szent Szellem, hogy lehelj rá a mai napon erre az üzenetre, ami el fog hangozni, hogy valóban szellemből szellembe, hitből hitbe hangozzék el minden, ami el fog hangozni. Hogy ne emberi eszmefuttatásnak tűnjön, és valóban ne is az legyen, hanem a felkent, kenettel teljes igét hangozzék el, amely erővel teljes, amely dicsőséget hordoz, amely betölti a szükségeket, és felnyitja a szemünket arra, hogy milyen hatalmas, milyen dicsőséges vagy, és felnyitja a szemünket arra, hogy van hova fejlődnünk, és van hova növekednünk, mert te vagy a példánk, te vagy az, akit követünk, és te vagy az, aki mindig, mindenkor szent a szívünkben és a szánkban. Örökkön örökké a Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Halleluja. Köszönöm a kegyeltséget Istennek, hogy itt állhatok újra előttetek, és szólhatom Isten igéjét. És egy hosszú, viszonylag hosszú bevezetővel szerettem volna kezdeni, de a bevezetőnek a bevezetője az alapigénk lesz, amit szeretném, hogyha ki tudnánk vetíteni, és az nem más, mint a Máté Evangélium 5. fejezet 48-as igeverse, amit most a bővített fordítás szerint szeretnék felolvasni. Így szól Isten igéje. Ti is azért tökéletesekké lesztek, tökéletességre juttok, ahogy mind értelemben, mind jellemben felnövekedtek a szellemi érettségre. Aktívan beépítve az isteni értékrendet a mindennapi életetekbe, miképpen a ti mennyei atyátok is tökéletes. Halleluja. Tudod, ez hogy szokott elhangozni a mi fordításunk szerint? Ismeritek ezt az igét? Az egyszerűbb fordítást? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ugye ezt az igét így ismerjük. Most felolvasom még egyszer a bővített alapján, mert erről lesz a mai napon szó. Ti is azért tökéletesekké lesztek, tökéletességre juttok, ahogy mind értelemben, mind jellemben felnövekedtek a szellemi érettségre, aktívan beépítve az isteni értékrendeket a mindennapi életetekbe. Miképpen a ti mennyei atyátok is tökéletes. Halleluja! Ha feltenném a kérdést, hogy hány ismerősöd van a családban, rokonságban, gyülekezetben, akiről nyugodt lelkiismerettel elmondhatod, hogy ez az ige, ez valóságban túlárad az életében. Hogy a keresztényi értékrend az ő életében olyannyira túlcsordul, hogy el lehet róla mondani, hogy ez igazi krisztusi jellem uralkodik benne. Sok-sok-sok-sok embert ismersz, aki ilyen, körülötted. Nem nagyon őszinte vagy. És a kérdés fölmerült bennem, és talán benned is most, hogy miért beszélek erről, de igazából nem ez a kérdés, hanem az, hogy miért van ez így. Miközben Jézus mondja ezt, hogy ide el lehet jutni. Nem a tökéletességre, hogy te olyan tökéletes leszel, mint maga Isten, hanem arra, hogy a jellemedben, a tulajdonságaidban, ami megnyilvánul a külsőben is, a másik ember a kívülálló is azt mondja, hogy egy krisztusi jellem uralkodik benned. Azaz, felnövekedsz a szellemi érettségre, aktívan beépítve az isteni értékrendeket a mindennapi életetekbe. És ezen van a hangsúly, azt hiszem, és erről szeretnék a mai napon beszélni, hogy beépítve a keresztényi jellemet a mindennapi életetekbe. És az elején szeretném leszögezni, hogy nem célom valamiféle szabály vagy lista állítása, hogy mi a helyes, mi a nem helyes, hogy mihez tartsd magad, mihez ne tartsd magad, illetve nem az emberi teljesítmény az, amit szeretném, hogyha úgy éreznéd, hogy szeretném innen nyomni téged, hogy te mindig jobban viselkedjél, hanem pont a krisztusi jellemnek a kiábrázolódása, ez a lényeg. És hogyha ez megvan, ennek úgyis az lesz a következménye, hogy a cselekedeteidben, a jó cselekedeteidben, és a viselkedésedben, a viselkedésformádban, a megnyilvánulásaidban olyan leszel, mint maga Jézus. Amen. Hú, nagyon figyeltek így az elején. Nagyon mély üzenet, én úgy hiszem, ez nagyon komoly üzenet, és ma is megvan a lehetőség arra, hogy ezt ne úgy értsd, ne úgy fogd, mint ahogy ezt egyébként jó értelemben el lehet fogadni. Azt gondolod, hogy most valamelyikötök ellen prédikálok, vagy valakit ki akarok ma spécizni, és őrá vetítve mondom mindazt, amit mondok, egyáltalán nem így van. Ez engem hosszú-hosszú hónapok óta foglalkoztat ez a téma, és ahogy ezt az igeverset a bővített fordításban megkaptam pár nappal ezelőtt, nekem ez sokkal többet adott, mint sem amit reméltem tőle. Mert ez a bővített fordítás nagyon jól elmondja a lényeget. Nagyon jól elmondja a lényeget. És ugye a bevezetőt azért csak elmondjam, amivel készültem, hogy igazán jól föl legyen vezetve ez a mai alkalom. Nem titok az, hogy mindannyian emberként társas lények vagyunk, és vannak kapcsolataink. Vannak kapcsolataink a rokonságunkban, ismeretségi körünkben, a gyülekezetben, munkahelyünkön, az iskolában, baráti körben, és hogyha bárkit esetleg név szerint megemlítenék, aki esetleg közös ismerős, akkor azonnal az arca elét beugran, és tudnád, kiről van szó, de ez mellé beugrana egy jellemvonása is, hogy csinos, jóképű, vagy ápolatlan, rosszul öltözött, vagy hirtelen haragú, vagy bármiféle tulajdonsága, amit te jellemzőnek gondolsz rá, az is előjönne vele. Vagy egy békessége, teljes érzés jönne fel vele kapcsolatban, vagy lehet, hogy összeszorulna a gyomrod, mert tudod, hogy a jelleme az nem az, ami igazán közel áll hozzád. Kapcsolatainknak a minőségén úgy hiszem, nagyban függ attól, hogy hogyan viszonyulunk a másikhoz. Ez tény. Hogy hogyan állunk hozzá a másikhoz, az alapján, amilyennek ténylegesen megismertük őt, vagy az alapján, amilyennek Isten ismeri őt. Sokszor az előítéleteink és a tapasztalataink, a rossz tapasztalataink nem engedik, hogy jó kapcsolatba kerüljünk emberekkel, mert az illető lehet, hogy hazudott, becsapott, goromba volt, átvert, és megismertél egy bizonyos jellemvonást belőle, és ez távol tart téged attól, hogy igazán komoly kapcsolatba kerülj vele. Ami érdekes a Bibliában, hogy felszólít minket a Biblia nem egy és nem két helyen, hogy szeretetben járjunk. Ugye ez senki előtt nem titok. Felszólít arra, hogy megbocsássunk, hosszú tűrőek legyünk, és ellentétnek tűnhet, de az ige határozottan felszólít arra is, hogy vannak bizonyos jellemű emberek, akiktől tarts távol magad. Mert a jó erkölcsöt megrontják a rossz társaságok, a Jézus mondta, őrizkedjetek a farizeusok kovászától, amely a képmutatás, vannak emberek, akiknek egyszerűen nem jó a közelében lenni, és amúgy sem vonzóz hozzájuk. És vannak emberek, akiknek jó a közelében lenni. Mert mai divatos szóhasználattal élve olyan jó a kisugárzásuk. Olyan jó a jelenlétükben lenni, mert felemel a velük történt beszélgetés, mert érzed a törődést, érzed az őszintességet, nem kell előttük megjátszad magad, nem kell előttük semmiféle álcát húzzál magadra, lehetsz nyílt, és valóban kíváncsiak rád, elfogadnak, és nincs megfelelési kényszered a jelenlétükben. Lehet, hogy nem sok ilyen ember van, akinek a jelenlétében így tudsz élni és létezni. Én úgy hiszem, hogy minden embernek kellene legyen pár ember, akivel igazán-igazán szoros, mély barátságban van. Akivel meg tudja osztani a legmélyebb, legbensőbb érzéseit, gondolatait is. Azon túl, hogy persze Istennel nyíltak vagyunk, és őszinték, és őszintén elmondjuk a örömünket, bánatunkat, de Isten adott nekünk kapcsolatokat, kötelékeket, és valamelyik szorosabb, valamelyik természetéből fakadóan nem annyira közel és nem annyira szoros, de miért van az, hogy vannak emberek, akikkel jó közelségben lenni, és vannak emberek, akiknek a jelenlétében nem nagyon szeretsz lenni? Van úgy, és itt ezt most el kell mondjam, hogy bizonyos emberekkel, szolgálatokkal az égvilágon semmi baj nincsen, és minden rendben van velük, de mégsem érzed a kontaktot, a kapcsolatot. Egyszerűen azért, mert nem vagy velük szellemi értelemben összekapcsolva. De hogyha vesszük a gyülekezeti közösséget, ahova járunk mindannyian, itt is lehet, hogy vannak emberek, akikkel nagyon szívesen együtt vagy, és vannak, akiktől távol tartod magad, mert finoman szólva is furcsák. És felmerül a kérdés, hogy miért van ez így? Miért van ez így? Mitől válnak az emberek olyanokká, amilyenek? Mitől válnak az emberek olyan tisztelettudóvá, kedvessé, becsessé, nemes lelkűvé, adakozóvá? És mitől válnak az emberek gonosz szívűvé, pletykássá, arrogánssá, felfuvalkodottá, büszkévé? Miért? Így születtek? Így születünk? Vagy ezt örököltük a génjeinkben a szüleinktől? Talán ismered azt a kis tanmesét, amikor is egy vidéki kis falucskába elmegy a turista, és megkérdezi az idős bácsikát az utcán, hogy bácsika, itt született ebben a faluban az a nagy ember, az a XY nevű nagy ember. És a bácsika megpödri a bajszát, és azt mondja, nem, ebben a faluban csak csecsemők születtek. És mosolyra gerjeszt ez igen minket, de nagyon-nagyon nagy mély igazság van ebben, mert az emberek azért olyanok, mert olyanokká váltak. És a jellem, ami jellemez téged és jellemez engem, az nem velünk született. Nem veled született. Az a nevelési és a tanulási folyamatnak az eredménye. Tehát te is azért vagy olyan, amilyen, és a másik is azért olyan, amilyen, mert így tanulta, és így lett nevelve, és amikor ő neki választási lehetősége volt, hogy mit hogyan tegyen, azt választotta, hogy ez a jellem formálódott ki benne, és ezek a tulajdonságoknak a megnyilvánulásai váltak szokásává, és ugye a szokásoknak az összessége, a szokásoknak a teljessége jellemez bennünket. Viselkedésünknek a kialakulása, és ez nem egy szociológiai okfejtés, és nem pszichológia ez, bár ilyen jellegű egyetemen ezt tanítják, de ez tény, hogy viselkedésünknek a kialakulása sok összetevős, és a gyermekkorunk, a neveltetésünk az nagyon nagy részben befolyásolja azt, hogy milyen felnőtté válunk a természetes szinten. Az értékrendünk, a munkához, vagy a szolgálathoz való hozzáállásunk, vagy például az idősekhez, vagy a gyermekekhez való hozzáállásunk, nagyban abból is alakul ki, hogy milyen példát láttunk magunk előtt. Hogy mi az, ami kialakult bennünk, az azért is van, mert ezt láttuk a szüleinktől, nagyszüleinktől, ez volt a családban az elfogadott, ez volt a norma. És tudom, hogy mindig van választás, de ne mondd nekem azt, hogy az előtted lévő példák semmilyen hatást nem gyakoroltak rád. A legnagyobb hatást sokszor az váltja ki belőlünk, amit látunk. Annak ellenére, hogy tudom, és te is tudod, hogy a hit hallásból van, és a hited a hallás, újra és újra hallás által kialakul és fejlődik, de ismered a közhelynek számító alapnevelési mondatot, vagy kifejezést, hogy gyermeket nevelni tanítással és példamutatással lehet. Mert hiába mondasz neki valamit, ezerszer, százszor, ha te valami egészen más csinálsz, és nem mutatod be neki azt, amit mondasz, akkor mit fog ő igazából végezni? Mit fog csinálni? Mit fog követni? Azt fogja követni, amit lát, és nem pedig azt, amit hall. És keresztény életünkben, a gyülekezetben ez pontosan ugyanígy van. Nem véletlenül szokták azt mondani, hogy a nyáj olyan, mint a pásztora. Részben nem akarom ezt nagyon lesarkosítani, de részben ez egy igazság, mert a vezetők példaképek, még hogyha nem is nevezzük így őket, és nem is akarunk, és nem is akar senki sem Jézus elé állni, hogy eltakarjam Jézust, de attól még a gyülekezeti tag felnéz a vezetőre, felnéz a pásztorra, és bizony, hogyha a pásztor határozott, következetes, fegyelemmel teljes, tartja a szavát, és lehetne sorolni a jó tulajdonságokat is, akkor a nyáj azt fogja normának tekinteni, tehát az lesz az alapértékrend, és nem akar ettől eltérni. Ha viszont a vezető ilyen csillcsap ide-oda ingadozó, és hogy is mondjam, könnyen haragra gerjed, és könnyen kezd káromkodni, és könnyen haragra gerjed, akkor azt gondolja a gyülekezeti tag, hogy hát ő megteheti, akkor én is, akkor az nekem is belefér. És nem mindig jut el a nyájtagnak az elméjéhez és a szívéhez az, hogy van választás. Ezért néha jaj annak, aki itt áll ezen a helyen, ne akarjatok sokan tanítók lenni, írja a Biblia, mert súlyosabb ítéletetek lészen. Úgyhogy akármilyennek is tartod magad, akármilyen is a viselkedésed, akármilyen is a példa, amit láttál magad előtt, a felelősséget, hogy te milyen vagy, és hogy milyen a te jellemed, nem háríthatod át senkire. Mert ez a te felelősséged. Nem mondhatod azt, hogy hát az én temperamentumom, ez a hirtelen indulat, ez benne van a véremben, ezt örököltem, mert mindenki ilyen a családban, generációkra visszamenőleg, mindenki így viselkedik, hogy hirtelen indulatú, és ez a normális nálunk. Nem foghatod rá arra sem, hogy milyen géneket örököltél, és arra sem, hogy nem volt jó példa előtted, mert mindig van választási lehetőséged. Mindig van választási lehetőséged. És amely egy pár mondatban, pár szóban feljött a gyermeknevelés, akkor nem terveztem azt, hogy erről szólok, de mindannyiunknak szinte vannak gyermekei. Hadd mondjam el a saját magam véleményét egy bizonyos dolgok kapcsolatban, és ezt ítéld meg, hogy jó vagy nem jó. Nem mondom, hogy ezt mondja Isten igéje, ez az én meglátásom. Szokták mondani anyukák, apukák, hogy a gyermek rossz társaságba keveredett. Ismered ezt a kifejezést, talán sokan szenvedtetek, vagy szenvedtek is ez miatt, hogy a gyerek rossz társaságba keveredett, de én úgy gondolom, hogy ez nem úgy történik meg egy gyermek életében, hogy így kívülről jön a rossz társaság, és ő semmit nem tett ellene, és megy velük. Hanem azért keveredett oda bele abba a társaságba, mert ő azt választotta, hogy velük akar menni. Tehát nem csak úgy elvitte őt a hév, hanem nem biztos, hogy meg lett neki tanítva az, hogy van jó, és van rossz, neked pedig tudnod kell választani. És amikor ott a lehetőség, hogy válasszál, akkor válaszd a jót. Úgyhogy sok fiatal, nem mondom azt, hogy nem kicsi a nyomás, és az elvárás, és a súly a korosztályából, és bizony a tinédzserek nagyon szeretnek megfelelni a saját korosztályuknak, az elvárt, vagy el nem várt, írott, vagy nem írott szabályoknak, és szeretnek hozzáidomulni ahhoz, ami körülöttük van, de a gyermeknevelés egyik fő szabálya, úgy gondolom, hogy megtanítsad őt arra, hogy mi a jó és mi a nem jó. Isten igéje alapján természetesen. Hogy ő tudjon választani, hogy ez helyes, az pedig nem helyes. Mert nem tudsz mindig ott állni mellette. És az ő jellemét nem akkor kell formálnod, amikor már 25 éves és férjhez ment vagy megnősült, hanem akkor, amikor pár éves, 5 éves, 10 éves, 10-pár éves. Addig van lehetőséged. Utána már nem nagyon fogja elfogadni tőled, amit te mondasz neki. Kiírtam magamnak a jellem szónak a jelentését a szótárból, és ugye ez egy mondhatni világi körbehatárolása ennek a kifejezésnek, de úgy gondolom, hogy annyira nagyon összhangban van azzal, amit Isten igéje mond, hogy szeretném nektek felolvasni. Így szól a jellem kifejezésnek a szótári meghatározása. A személyiség magva. Az egyénnek azok a viszonylag állandósult tulajdonságai, amelyek rányomják bélyegüket minden megnyilvánulásra, és kifejezik viszonyát a világhoz, a többi emberhez. A jellem meghatározza a cselekvést, a magatartást. Az ember jelleme szoros kapcsolatban van a világnézetével, és a jellemet nem az egyes tettek határozzák meg, hanem az ember általános életvitele, az egész élete. Halleluja! Ezt tudom én erre mondani. Nem nagyon örvendeztek velem. Nem azért prédikálok erről a mai napon, hogy neked lelkiismert fudolásod legyen, és emészed, és magadba keresed azt, hogy mennyire nem vagyok tökéletes. Nyugodj meg, nem vagy az. Én sem. Ez miatt nem kell bűntudatod legyen, Isten is tudja. A mai alkalom nem erről szól, hanem arról, hogy hogyan lehet fejlődni, hogyan lehet növekedni. Egyáltalán megvan-e benned a készség és a vágy arra, hogy változzál a személyiségedben. És ahogy itt felolvastam, látjuk azt, hogy még a világ is tudja azt, hogy te, mint keresztény, nem az vagy csupán, amit itt mutatsz magadból, ami vagy itt a vasárnapi Isten tiszteleten 2-3 órán keresztül, hanem az vagy te, ami az egész héten vagy otthon, a családodban, a munkahelyeden, a buszon, a metrón, a villamoson, vagy bárhol, és leginkább akkor, amikor nem lát téged senki. Mert szeretünk gyülekezetbe jönni úgy, mint hogyha színházi előadásra jönnénk, hogy kihúzzam magam, és magamból a legjobbat, a legteljesebbet mutatom. Alapjában véve persze mutassál magadból jót, de milyen jó lenne, hogyha ezt nem kellene erőltetni, mert alapjában véve is ez a jellemed. Ugye érted, miről beszélek? Hogy nem kellene megfeszülnöd, és nem kellene képmutató legyél, és nagyon örvendeztem 2 héttel ezelőtt a Tamásnak az üzenetén, ami egy képmutatásról szólt. Én úgy gondolom, egy igazán hiánypótló üzenet volt, és javaslom nektek, hallgassátok vissza sokszor. Nagyon jó kis üzenet. Halleluja. De mielőtt tehát a lelkiismerettől vádoltatva elcsüggednél, hogy a te jellemed elég jó, mert lehet, hogy valamelyikötök most kihúzza magát, hogy hát én nem vagyok olyan, mint az a bizonyos vámszedő, én ezt meg azt teszem, és a pásztor nem nekem prédikál, hanem a mögöttem ülőnek. Vagy pedig az van benned, hogy ó, én nyomorult, szerencsétlen, valóban nagyon sok hiányosságom van, és semmire se vagyok jó. Hogy mondjam el neked, a Bibliában rengeteg emberről van szó, aki a jellemük szerint alkalmatlan volt arra, hogy Isten számára munkát végezzen, de Isten mégis alkalmassá tette őket. Halleluja! És ahogy az alkalom előtt beszéltünk arról, itt, hogyha nem érzed magad alkalmasnak, akkor alkalmas vagy. Sokszor van ez így, de egy Facebook posztból írtam ki, és ez nem saját forrásból való, hogy Gedeon bátortalan volt, hogy beszéljünk egy pár mondatot arról, hogy milyen jellemű embereket látunk a Bibliában. Gedeon bátortalan volt. Jónás ugye elszaladt az Úr elől. Pál rossz értelemben volt buzgó farizeus. Márta, aggodalmaskodó volt, Mirjam pletykás volt, Ráháb parázna volt, Dávid házasságtörő volt, Sára türelmetlen, Noé volt, hogy iszákos, Jákob csaló, Lázár pedig halott. És ennek ellenére látjuk, hogy Isten alkalmassá teszi őket, illetve alkalmassá tette őket, mindazokat, akiket elhívott. Te elhívottja vagy-e Istennek? Elhívottja vagy Istennek? Úgyhogy, ha szeretnéd megfutni a futásodat, ha szeretnéd Istennek a legteljesebb áldásait, akkor azonban ezzel összhangban és ezzel párhuzamban és teljesen összekapcsolódva el tudom, és nyugodt lelkiismerettel kimerem jelenteni, hogy szükséges, hogy fejlődj a jellemedben, és felülsd azt a belső embert, akiről az Efézus 4.24 ír, amely teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Mert egyszerűen te magad leszel az akadálya annak, hogy Istennek a legteljesebb áldásai kiteljesedjenek és beteljesedjenek benned és rajtad. Te magad leszel az akadály. Nem a sátán, nem az ördög, nem a démoni horda, hanem te magad. Tehát szükséges, hogy fejlődj a jellemedben. És ne haragudjatok, hogy most ezt mondom, tegezlek benneteket. Mindegy, hogy hány éves vagy. Mindegy, hogy 8, 10, 20, 50, vagy 60, vagy 80 évesen ülsz itt, van hova fejlődnöd. Amen. Azt is tudom, és ez a gyakorlati része, hogy egy fiatalabb embert könnyebben lehet nevelni, mint egy idősebbet, mármint aki a korban előre haladott. És az egyszerű példa erre az, amikor a fiatal fát akarod hajlítani, az elhajlik, és rugalmas. Az idősebb az azonban már nagyon kemény, és eltörik inkább. Úgyhogy én teljesen tiszta vagyok azzal, pásztoroltam nem 1-2 évet, hogy az idős emberekkel nekik elmagyarázni, elmondani, vagy kérni tőlük valamit nem egyszerű. Mert én fiatalabb vagyok, És volt, hogy a gyülekezetben én voltam a legfiatalabb. És nehezebb, nem azt, hogy nem fogadják el, elfogadják, bólogatnak, rendben van, aztán utána minden úgy megy tovább, ahogy előtte is. De azt hiszem, az ember a szívében, a szellemében lehet fiatalos. És itt a makacs berögzött szokásokat én úgy hiszem, kellő alázattal mindenki képes kezelni saját magában. Nekem nem kell megfeleljél. A másiknak sem, a melletted ülőnek sem. És igazából mondhatnám azt, Isten, nekem megfeleljél, de saját magadhoz kell ezt viszonyítsad. Nem máshoz sohasem. Az Efézus 4.24 a bővített fordítás szerint így hangzik, és öltözzétek fel az új valótokat, új éneteket, az újjászületet és megújult természeteteket, amely Isten képmására teremtetett. Isteni fajta. Megigazultságban és az igazság szentségében olyan fajta életet élve, amely kifejezi a hálátokat Istennek az üdvösségetekért. Halleluja! Na, akkor ezt most még egyszer, jó? Nagyon gyenge volt a reakciótok. És öltözzétek fel az új valótokat. Kinek kell ezt megtenni? Imádkozz azért, hogy a pásztor dobja rád az új természetet. Ó, Uram, tégy engem jó emberré. A Biblia felszólít, hogy neked valamit fel kell öltözni. Hogyha én, amikor reggel fölkeltem az ágyból, és megmosakodtam, és nem vettem volna föl ezt a ruhámat, akkor pizsomába jöttem volna ide, vagy még annélkül is, és nagy nevetség tárgya lennék, ugye? A ruhát nem a feleségem adta rám, nem anyukám, nekem kellett ezt felöltözni. Senki nem teszi meg ezt helyettem. Amíg pici kis csecsemő a gyermeked, addig te felöltözteted, de elvárható az, hogy 8-10-20 évesen önmaga felöltözzön? Na most az ige mondja neked, hogy öltöz fel valamit. Mégpedig azt a krisztusi jellemet, ami benned van már. Ott van belül az újjászületett szellemedben, ezt a külsőre föl kell húzni. És nem mond nekem azt, hogy jó, hát ezt már megtettem egyszer. Ez egy élethosszig tartó folyamat. És öltözzétek fel az új valótokat, új éneteket, az újjászületett és megújult természeteteket, amely Isten képmására teremtetett, isteni fajta, megigazultságban és az igazság szentségében olyan fajta életet élve, amely kifejezi a hálátokat az Istennek az üdvösségetekért. Az ige mond valamit nekünk arról, hogy valamilyen fajta életet kell élnünk. És tudom, el lehet itt nagyon könnyen menni a törvénykezés felé, hogy mit kell, és mit hogyan kell, és mit szabad, és mit nem szabad, de nem erről szól az ige, hanem arról a krisztusi jellemről, amely benned van. Amely benned van, ott el van ültetve, benned van. A Filippi levélben, az első fejezetben Pál apostol imádkozik, mintha a saját gyermekéért imádkozna, hogy azért imádkozom, hogy még jobban és jobban bővölködjetek, pont-pont-pont mindjárt fel fogom olvasni. És ugye az előbb már szó volt itt a gyermeknevelésről, meg hogy mit szeretnél a gyermekednek. Alapjáraton mindenki azt szeretné, hogy a gyermeke egészséges legyen, boldog legyen, és bizonyára szoktatok imádkozni, hogy jó előre menetele legyen az iskolában, és jó munkahely legyen, és jó fizető munkahely, és boldog legyen, és stb. És ámen. Viszont ez nagyon jó, és ezt tedd meg, és ez rendjén való, viszont van valami magasztosabb, van valami teljesebb, van valami csodálatosabb, ahogy Pál apostol imádkozott a gyülekezeti hívőkért, mint saját gyermekeiért. És ez, hogy elolvassuk majd a bővített fordítást is, nagyon-nagyon-nagyon szívbe markoló. A bővítettet olvasom, ki tudjuk hiszem vetíteni azt is. És ezt imádkozom, hogy a ti szeretetetek jobban és jobban bővölködjék, egyre mélyebb szinten megmutatkozhasson, megnyilvánulhasson. Tehát nem egy passzív dologról van szó, hogy te keresztény vagy, dicsőséges vagy, Isten dicsősége kenete rajtad van, és mint egy vödör lenne a fejeden, úgy jársz a világban, hogy ebből senki semmit nem lát. Ez az ige is azt mondja, hogy nekünk világítanunk kell, mint a gyertyában a láng, és mint a hegyen épített város, látnia kell mindenkinek körülöttünk. ez a kell, ez időzőjelben van. De ez az ideális, hogyha látják rajtunk azt, hogy nem az állandóan bibliai igékkel hadonászunk, hanem látják a természetünkből, látják a jellemünkből azt, hogy mi nem olyanok vagyunk, mint a világ, hanem kiábrázolódik bennünk a Krisztus. Tehát ezért imádkozom, hogy a ti szeretetetek jobban és jobban bővölködjék, egyre mélyebb szinten megmutatkozhasson, megnyilvánulhasson. Valós ismeretben és gyakorlati bepillantásban, rálátásban, hogy megtanulhassátok felismerni és értékelni, mi a kiváló, a legjobb. Meghatározva, mi a legjobb, és megkülönböztetve az erkölcsi, morális különbségeket. És hogy legyetek tiszták és fetetetlenek a Krisztus Jézusnak napjára. Ezért imádkozott Pál apostol, mint saját gyermekeiért, hogy képesek legyenek különbséget tenni erkölcsileg helyes és helytelen dolog között. Morálisan helyes és nem elfogadható dolog között. És nem azt imádkozta, hogy bárcsak a 10 parancsolatnak legalább az alap dolgait betartanák, hanem hogy ők belülről képesek legyenek erre. Hogy felismerjék azt, hogy mi a jó és mi a nem jó. Hogy képesek legyenek a szellem közösségében tudni azt, hogy ez helyes vagy nem helyes. Olvasom tovább. Azáltal, hogy olyan életet éltek tulajdonképpen, ami másokat a bűn útjáról elvezet. És hogy beteljesedjetek, teljesek legyetek a megigazolás gyümölcsével, amely Jézus Krisztuson keresztül vezet, és Isten dicsőségére és tiszteletére, dicséretére, hogy ezáltal az ő dicsősége megnyilvánuljon, és felismerhetővé váljék rajtatok keresztül. Én akármennyit dolgoznék, azon soha nem tudnám ennél szebben kifejezni magam, mint hogy az ige kifejezi magát, hogy mi az, amit Pál imádkozott a gyülekezetért a Szent Szellem által, az a Szellemnek a kívánsága, ez magának, Istennek a kívánsága, hogy te felöltözzél, felnövekedjél, éretté váljál, hogy ezáltal az ő dicsősége megnyilvánuljon, és felismerhetővé váljék a te életedben. Hogy amikor bemész a munkahelyedre, akkor a káromkodók elnémulnak, mert tudják, hogy a te jelenlétedben nincs káromkodás. Úgy, hogy te soha egy szót nem szóltál rájuk, hogy nem ám valami csúnya szó kijön a szádból, hanem egyszerűen tudják, hogy te mit képviselsz. Tudják, hogy te az igazságot, a szeretetet, a békességet, a tisztességet, a jó modort képviseled. És ezek nem csupán ilyen hangzatos kifejezések és szavak, hanem valóban ezt éled. És lehet, hogy a gyülekezetben ezt a képet mutatjuk magunkról, de milyen vagy otthon, amikor egyedül vagy, vagy a családoddal, vagy a gyermekeddel, vagy a szüleiddel. És lehetne sorolni. Itt jönne az a rész, hogy nem most bűntudatot érzünk. Nem kell bűntudatot érezni, nem azért mondom ezt, hanem azért, hogy felébredjünk arra, hogy őszintesség nélkül nem lesz fejlődés. Tehát nem vagy őszinte magaddal, ha nem vagy hajlandó szembenézni a tükörben lévő emberrel úgy, hogy ismered őt, akkor az érzelmeid fognak vezetni. És nem lesz egy szép és jó életed. Akkor kínlódás lesz, és azt fogod mondani, hogy ez miért nem működik nekem? Miért nem működik? Olyan szép tanításokat, üzeneteket hallottam innen, onnan, amonnan, és olyan jól működik ez a másik életed. Az enyémben miért nem? Rendszeresen kerülünk döntéshelyzetbe, ahol választanunk kell jó és rossz között, jó és jobb között, vagy a jobb és a legjobb között, és ilyenkor a döntéseink és a választásaink a mi jellemünkből fakadnak. Azért döntünk úgy, ahogy, és azért választjuk azt, mert ez fakad a jellemünkből, mert ez vált a szokásunká, és az elmúlt éveknek a tendenciája az volt, hogy mi így viselkedtünk, és nem olyan akar más csinálni, hanem folytatjuk azt. Mert ez a könnyebb. És mindig ez a könnyebb. Az árral sodorni, és nem megfeszíteni a testet. Mindig ez a könnyebb. És ezért van az, hogy sok ember magatartása azért siralmas, mert hiányzik belőlük az a belső stabilizáló erő, amit nevezhetünk a szívnek, a jellemének. ezért van az, hogy nagyon sok kereszténynek a viselkedése borzasztó. Hogy rájuk nézel, és nem mondanád meg róluk, hogy keresztény. Kicsit olyan ez, amikor én szakmai értelemben beszélgetek mérnök emberekkel, akik magas iskolákat végeztek, de ahogy beszélünk és ahogy előadják magukat, azt sem mondanám meg róla, hogy egy alap szakmunkás bizonyítványa van, mert annyira nem ért hozzá. Keresztényeknél hasonlóképpen hasogathatjuk az igét jobbra-balra és dobálózhatunk vele, de nem ezen múlik a lényeg, hanem hogy valóban éled is azt. Most sem hallok sok hallelujját. Sokan, nem akarom kiprovokálni belőletek a tapsot, meg az, hogy hallelujázzatok nekem. Nagyon örülök, hogy nagyon figyeltek, és igazán boldog vagyok, és szeretem azt, amikor meg tudom ragadni az embereknek a figyelmét. És nem szeretném ezt saját magamnak tulajdonítani. De tény, hogy tovább haladjunk az üzenetben, hogy sokan rossz döntéseket hoznak, amikor döntést kell hozniuk. Sokan vannak, akik rossz időben beszélnek, vagy rossz időben hallgatnak. Sokan vannak keresztények, akik könnyen sértődnek, duzzognak, hamar elmegy a kedvük, elkeftelenednek, nagyon hamar felfúvalkodnak, mert nem fejlődött ki a krisztusi identitásuk, és abban nem erősödtek meg, és úgy viselkednek, mint a gyerekek. És egy páran bólogattok. Nem tudom, hogy miért. Felnőtt emberek úgy viselkednek, mint a gyerekek. Úgy nyilvánulnak meg, mint a gyerekek. Úgy szólnak. És sok keresztény nem következetes. Ha még nagyon csúnya dolgokat szeretnék mondani egy-két keresztényről, természetesen név szerint, akkor mondhatnám, azt álljuk, egy-két ember persze valahol másik országban, hogy kiszámíthatatlanok. Nem lehet tudni azt, hogy milyen lábbal kelt fel, és nem lehet tudni azt, hogy hogyan szólj hozzá, mert vagy kicsattan örömmel fogad, vagy ledorongol és a földbe tapos. Egyszerűen nem tudhatod, hogy éppen milyen hangulatban van. Nem egy állandó, stabil személyiség, aki egy bizonyos mércét úgymond tud szinten tartani. És vannak olyanok, akik a magatartásukban a helyzetnek a változásával változnak el. Ha jobbról fúj a szél, akkor erre hajlok, onnan fúj a szél, akkor arra hajlok. Ha hallok valakinek a véleményét valamiről, akkor egyetértek velem, mert az meggyőzött engem. Aztán ugyanarra a dologról, aki más vagy más véleményt mond, akkor azzal értek egyet, és úgy van rendben. De nincs saját véleményük. Mindig a másik az, aki befolyásolja az értékrendjét és a véleményét, mert nem stabil. Megbízhatatlan sokszor, sok keresztény, sajnos ezt kell mondanom, tapasztalatból beszélek, és természetesen nem megragadva most a rossz stílus egyeket, vannak igazán-igazán kiváló gyöngyszemei Istennek Krisztus testében, halleluja. Nekik is fejlődni kell, mind ahogy mindannyiunknak. De vannak emberek, akik megbízhatatlanok, és arra sem képesek, hogy döntéseket hozzanak önállóan. Pedig az életednek a felnőttségi szintjét minősíti, vagy befolyásolja, vagy hogyan azt mondjam szép szóval, jól körülírja az, hogy te milyen döntéseket hozol. Hogyan hozol döntéseket? A hangulatod, azt tudod, könnyen elszáll. Isten igéje az, ami megmarad. A szó elszáll, az írás marad, ha vannak közeledben egy papírdarab. Ismered ugye a régi reklámot. Ha mindig arra vársz, hogy valamilyen hangulatba kerülj, hogy valami történjen, akkor kiszolgáltatott az életed. Hogyha mindig arra válsz, hogy úgy érezd, hogy neked ezt tenned kell, hogy úgy érezd, hogy ezt vagy azt kell csinálnod, akkor nem a hited, nem a bensőd, nem a meggyőződésed irányít, hanem az érzelmeid, a külsőségek. És bizony, ha Isten igényének vagy kiszolgáltatva, az egyedüli, ami helyre rakja az érzéseidet. Semmi más nem fogja. Se egy prédikáció talán tud neki segíteni, vagy tud neked segíteni, egy üzenet, egy tanítás, egy ige a valakin keresztül, de Isten igényének a személyes ismerete és a Szent Szellemmel való személyes kapcsolat és az, hogy aláveted magad Isten igényének, ez helyre rakja az érzelmeidet. És ez így jó. Érzelmeinket sokszor érik támadások, és érnek minket vádak, érnek minket szidalmak, valamelyik jogos, valamelyik hazugság, és valamelyik jogtalan, és amikor nagyon-nagyon sok kellemetlen mondat, szó, kritika ér bennünket, akkor el tud menni a kedvünk sok mindentől, de egy erős jellemű embert nem mozdít ez ki. Egy gyenge jellemű ember az elsorvad a kritikára. És hadd említsem itt most meg azt, hogy amikor hozzád szólnak, vagy hozzád beszélnek túlzott negatív módon, az ugyanolyan káros lehet, mint amikor hozzád szólnak nagyon-nagyon elismerően és túlzottan elismerően jó módon. Én mind a kettőt nagyon-nagyon veszélyesnek tartom. Sőt, mind a kettőtől nem azt, hogy menekülök, de szeretem visszautasítani. Mert borzasztó jelenbeli változásokat hoz az egy ember életébe, hogyha kontroll nélkül, ellenőrzés nélkül, ha kell, ha nem, túl dicsérjük. A dicséretre, az elismerésre alapszükségletünk, hogy azt megkapjuk. És ez teljesen helyévaló, és megvan ennek a bibliai módja. És nagyon örvendeztem a múlt héten, amikor az alkalom elején Pisti elismerte a háttérmunkásoknak a szolgálatát, a kamerásokét, a takarítókét, a keverőnél, és lehetne sorolni. És örvendezett a szívem, hogy mennyire kevésszer volt az, hogy azok a munkások, idézőjel, vagy szolgálók, inkább így fejezem ki magam, akik a háttérben dolgoznak, nem nincsenek előtérben, kevés elismerést kapnak, és ez helyén való, és ez rendben van. Azonban a másik véget, amikor valakit túl dicsérünk, akkor nem a helyes identitást építjük benne, hanem a büszkeségét és a felfogalkodottságát segítjük elő benne, mert nem mindig tudjuk azt, hogy ez a másik hogyan tudja kezelni azt az elismerést. És az, hogy az embert kritizálják, és rossz dolgokat mondanak rá, tudjuk azt, hogy ez egy veszélyes dolog, mert az embernek tényleg elmehet a kedve sok mindentől, még az élettől is, és az embert ez valóban kiszipolyozza, és nyomást gyakorol rá, és ez nagyon nem jó, és tudjuk, hogy ennek ellen kell állni. Ne engedjük azt, hogy másoknak a véleményre irányítson bennünket. De ez igaz a pozitív véleményre is. Hogy ne engedjük azt, hogy a dicséret elhomályosítsa a józan látásunkat és a gondolkozásmódunkat, mert a jellemünkben kárt vallunk akkor. Ezért én nem nagyon szeretem azt, amikor túldicsérnek. Egyik oka, amiért nincs is miért, de amikor valakinek elszead a ló, akkor pedig szeretem ezt visszautasítani és leállítani, mert én magamról tudom és ismerem magamat annyira, hogy ez nekem nem használ. Nem használ. És ezért én sem vagyok az a fajta, aki másokat annyira nagyon-nagyon túldicsér. Valamikor szükség van erre, és szükség van az elismerésre. Egy munkahelyen is meg kell becsülni az embereket szóval, erkölcsileg, anyagilag, és lehetne sorolni, milyen módjai vannak az elismerésnek, és erre szükségünk van főleg gyermekkorban a bátorításra. De amikor a gyermeked valamit nem jól csinál, akkor nem bátorítod arra, hogy jól van, csinál csak így tovább, hanem elmondod neki azt, hogy ez így nem helyes, és ezt így ne csinálja. Vagy mindig dicséred őt? Mindig azt mondod, hogy jó van, tévesztettél, de hát gyerek vagy persze. Nem, elmondod, hogy ez a helyes, és ez a helytelen. És valóban nagy igazság van abban, ezt nem lehet egyszer elmondani. És kétszer sem elég. És háromszor sem elég, és tízszer sem elég. És az ember úgy érzi, hogy százszor és ezer sem elég elmondani valamit. És gondolod, hogy a gyülekezetben máshogy van ez? Gondolod, hogy te máshogy reagálsz? Neked is dolgokat sokszor hallanod kell, és a helyes dolgokat látnod kell, hogy kialakuljon benned az a krisztusi jellem, amire maga Jézus hív fel. Ugye ez felhívás keringőre. Tehát amikor erős a jellemünk, akkor a kritikára is, és a túlzott dicséretre is tudunk megfelelő módon reagálni, és nem sorvaszt ez el bennünket, és nem esünk kétségbe, és hát ebből fakadóan nem fogjuk el a problémáinkat az ördögre, mint ahogy sok keresztény. Hogy azért van ez a bajom, azért van az a bajom, mert az így a sátán, úgy a sátán, és megdolgálom a sátánt, és 8-szor megteszed ezt egy nap, és mégsem változik a helyzet, mert a probléma nem a sátánnal van, hanem veled. Azzal, hogy a hústested uralkodik a szellemeden, és nem pedig fordítva. Pedig nem másra lenne szükség, ugye, hanem csak arra, hogy edzed az elmédet Isten igéjével. És ezt nyugodtan vehetsz szó szerint, hogy az elmédet edzed Istennek az igéjével, és tudod azt, hogy a megújított elme az Isten igéjén gondolkozik. A megújított elme Isten igéjén gondolkozik. Itt már magad egy picit le tudod ellenőrizni, hogy min és hol jár az agyad egész nap. Hogyha valamilyen problémával, nehézséggel, vagy kapcsolatban, vagy felmerül valami ilyesmi. Odáig fel lehet növekedni, én hiszem azt, hogy amikor valami nehézségbe érkezel, akkor megkérdezed magadtól, hogy na, most mit mond Isten igéje? Mit mond a Biblia? Mit tenne most Jézus? Mi az, amit nekem tenned kell? És hogyha ez így lenne, vagy így van, akkor nem esel depresszióba, nem esel bűntudatba, felkiáltójel, nagybetűvel, nem esel bűntudatba, nem esel önvádnak a csapdájába, és gyakorlatilag egy nagyon fontos ponthoz érkeztünk az alkalomnak a jelen részében, a következő mondattal össze lehetne foglalni sok mindent, hogy a gondolkozás módod, ahogy átalakul, ugyanazzal együtt, párhuzamban az életmódod is átalakul. És addig az életmódod nem fog megváltozni, amíg a gondolkozás módod nem változik meg. A kettő nagyon-nagyon szoros összefüggésben van, kéz a kézben járnak. Nem fogsz máshogy viselkedni, csak akkor, hogyha másképpen gondolsz arról a dologról. És ezt kéri tőled Isten elsőként, miután újjászülettél. Ez az első, az újjászületésed után. Nem az, hogy legyél hú de nagy adakozó, nem az, hogy minden vasárnap gyülekezetben legyél, nem az, hogy, és lehetne sorolni itt a pontokat, de a Biblia nem ezt írja elsősorban azt, hogy változzatok el a ti elméteknek megújulása által. És ennek következménye lesz az, hogy te hűséges leszel, kitartó leszel, gyülekezetbe járó leszel, adakozó leszel, és a jellemedben kialakul mindaz, amiről a mai napon szó van. Amikor megteszed ezt, hogy az elmédet megújítod, gyakorlatilag csupán ezzel rengeteg ajtót becsuksz az ördög előtt. Rengeteg ajtót becsuksz az ördög előtt, mert ahogy növekszel a gondolkozásmódodban, növekszik a szellemed, automatikusan nagyon sok problémát megold ez az életedben. A keresztényeknek az általánosságba vett problémáinak nem tudok százalékos arányt mondani, csak így hasonlítva saját forrásból mondom, ezt is ismét ítéld meg, de szerintem 80-90% a problémájuknak azonnal megoldódna, ha szellemi értelemben felnövekednének és éretté válnának. És nem gyerek módjára viselkednének. Halleluja. Picit tudsz egyetérteni. Elfogadom. Tehát, hogyha becsukod az ajtót az ördög előtt a gondolkozás módoddal, akkor automatikusan ezzel fejleszted a krisztusi jellemedet. Mert ugye lehet valamiről beszélni úgy, hogy jó, ezt ne csináljuk, azt ne csináljuk, de mit csináljunk? Hát ezt csináld. Változd meg az elmédben, és ezáltal a krisztusi jellem formálódik ki benned. Ha nem teszed meg, az ördög azon dolgozik, hogy minél több területet szerezzen meg az elmédben és a lelkedben. És minél több dolgot leuraljon az érzelmeidben. És tudd meg, hogy az egyik legfőbb védelmed sátánnal szemben, ha a testedet, az újjászületett szellemed alá veted és uralkodsz felette. Nem a 18 órás ima az, ami a legjobb védelmed a sátánnal szemben, nem beszélek az ima ellen, félre ne értse valaki. A keresztény életednek a fő rugója, vagy a fő eredője, az erő, a kenet az életedben, az ima életedből fakad. Tehát nem ez ellen beszélek, de a védelmed a sátánnal szemben, hogyha a szellemedet kivetíted, kihúzod a testedre, és a testedet alávetettségben tartod. Ha ezt megteszed, nem kell sokat foglalkozni a sátánnal. Kicsit olyan ez, mint amikor becsukod a kaputnak az ajtót, és a betörő kívül van. Mit tud neked ártani, ha kívül van? Kiabálhat, dobálhat, akármit csinálhat, de kívül van. Tudjuk amúgy is, a sátán az egy legyőzött ellenség. És nem kell vele harcolnod, viszont van egy másik harc, amit nem úszol meg. És ez sokkal komolyabb. Ez a testeddel való harc. Ez néha fájdalmas. Nem a szónak a szoros értelmében, hogy ütnöd, verned kell, és meg kell aláznod, hanem ez egy elmebeli folyamat sokszor, amikor érvényt kell szerezned mindannak, ami benned van, mert a tested a szellemed ellen törekszik, a szellemed pedig a tested ellen. És az igazság az, hogy működhet a Szent Szellem összes ajándéka az életedben, ettől még lehetsz testi ember, akit az érzelmei irányítanak, és akit a teste és a lelki állapota vezérel. Pontosan ugyanolyan lehetsz akár, mint a korintusi gyülekezetben lévő hívők. Mert ők is ilyenek voltak. A Szent Szellem ajándékai megnyilvánultak közülük, és a legtestibb gyülekezet volt szinte az összes közül. Az 1 Korintus 3-ban szinte panaszkodva, sírva mondja Pál apostol, írja nekik a levelet a 3. fejezet 1-es, 2-es, 3-as versében, a bővített folytás szerint olvasom, hogy mégis, fitestvéreim és nőtestvéreim, nem szólhattam hozzátok, mint szellemi emberekhez, hanem csak, mint világiakhoz, világi emberekhez. Olyanokhoz, akik nyelveken imádkoztak, a szellemnek a megnyilvánulásai jelen voltak köztük, és úgy szólt hozzájuk Pál, mint egy világi emberhez. Akiken az emberi természet uralkodik, pusztán kisdedekhez a Krisztusban, az új életben. Tejjel tápláltalak titeket, nem szilárd eledellel, mivel még nem voltatok képesek befogadni azt. Még most sem vagytok rá képesek, és még mindez idáig sem vagytok rá képesek. Még mindig világiak vagytok, közönséges, megszokott, átlagos impulzusok vezetnek, irányítanak, kontrollálnak titeket. A bűnös cselekedetek vékezvitele. Mert amíg még irítség, féltékenység, viszálykodás, széthúzás van köztetek, vajon nem vagytok-e ellenére mindannak, ami a szellemi ember? És vajon nem közönséges emberként jártok-e, akik még nem változtatok, akik még nem változtatott meg a hit? Döbbenet, nem? Pál apostol nagyon nyíltan, nagyon határozottan, nagyon keményen ezt így eléjük vágja. Ha magamból indulok ki, nekem nem lenne bátorságom így beszélni igazából senkinek. De úgy, hogy a szellem által tette, és látjuk ebben Istennek a természetét is, hogy nem rejt dolgokat a szőnyeg alá. Nem söpri be a problémákat és a jelenbeli hiányosságokat, hogy jó van az úgy, jó van az úgy. Majd felnősz egyszer. Nem, Kerek Perec megmondta, hogy világiak vagytok, testiek vagytok. Mondta ezt Pál a korintusi gyülekezetnek. Valójában arra van szükségünk, hogy növekedjünk és engedjünk, ne engedjünk bizonyos dolgoknak. Ne engedjünk az irítségnek, ne engedjünk a féltékenységnek, ne engedjünk a megosztásnak, ne engedjünk a viszálykodásnak, ne engedjünk a pletykálkodásnak, ne engedjünk az ítélkezésnek, ne engedjünk a károsztatásnak. És ezt ki fogja megtenni, akár gyülekezeti szinten, akár ebben itt, a helyi gyülekezetben? A vezető? Nem, te! Neked kell ezt megtenned, hogy ne engedj ennek. Ne engedj ennek. Mert mi egy család vagyunk. Egy olyan közösség vagyunk, amit Isten hozott létre. Istentől születtünk. Egy felmenünk van. Egy közös apukánk van. Mondhatnám, hogy egy vérből valók vagyunk. A Jézus vére csorgadezik az ereinkben. Testvérek vagyunk. Kinek a felelőssége az, hogy itt minden rendben menjen? Nagy felelőssége van a vezetőnek, de te, mint gyülekezeti tag, neked nincs felelősséged? Hát dehogy nem. Dehogy nem. Könnyebb a felelősséget eltolni, és eltolva a másikra fogni a dolgokat, hogy az ő hibája, nem az én hibám, nem én tehetek róla. különben is megdoblálok Sátán a Jézus nevében, de neked kell levetkőzned az óembert, neked kell felöltözned az új embert, neked kell levetkőzned a keserűséget, neked kell levetkőzned a zúgolódást, és neked kell felöltözned az új embert. Ez rád vonatkozik, ezt neked kell megtenned. És tudnak, hogy ez egy nagyon kemény munka, és véget nem érő folyamat. Nem fog ez úgy menni, hogy én most beszélek ma erről, és holnap már mindenki tökéletes, és jövő héten csodálatos, felnövekedett szellemi emberként jön ide-vissza mindenki, aki ezt ma hallotta. Sőt, így ugrálva jönnek be az internet hallgatók, és ezt hallottuk, és mostantól tökéletesek vagyunk mi is, és ide akarunk jönni. Ez én hiszem, hogy ez idő. Ezt el kell ültetni magot az emberben, és ezzel foglalkozni kell, és erről hallanod kell. Újra és újra és újra, mindahogy a szeretetben járásról. És van egy csomó dolog, amiről újra és újra és újra hallani kell a hívőnek, hogy megerősödjön. Ezt hívja a Biblia megszentelődésnek. És nem tudom, hogy tudod, de mit jelent a megszentelődés? Vagy a szent kifejezés, a szent szó. A legtöbb ember, a legtöbb vallásos embernek a képzeletében és az elképzelésében azt jelenti, hogy az tökéletes. Aki megszentelődött, az tökéletes. De a Biblia nem ír erről. Nem a tökéletességet nevezi a Biblia megszentelődésnek, hanem most egy keresztény bibliai lexikonból felolvasom neked, ami ezt ebben el tudja mondani minden, hogy én. Ezért figyelj nagyon, így hangzik a megszentelődés kifejezés szótári megfelelője. Ennek során valaki vagy valami kizárólagosan és teljesen Isten szférájába kerül. Elkülönítetté szenté lesz. Halleluja. Amikor valaki megszentelődik, vagy szenté lesz, ugye Krisztusban szentek vagyunk, tudjuk ezt, a viselkedésünk, viselkedés mindáink, viselkedés formánk, ez egy folyamat, ez a megszentelődéses folyamat, ez arról szól, hogy egyre inkább elkülönítjük magunkat Isten számára. Nem csak azt a másik 2-3 órát különítjük el Isten számára, amíg idejövünk a gyülekezetbe, meg hazamegyünk, hanem az egész életünknek minden területén, a munkákban, a házasságunkban, a családunkban, az otthoni fűnyírásban, a házkörüli munkáktól kezdve mindenben átadod a teret és az életedet Jézusnak, mert ő van a középpontban. Tehát el vagy különítve, a világból el vagy különítve. Olyan ez egy picit, mint ahogy múlt héten hallottuk a jó üzenetet a tizedről, hogy van az ószövetségi ige, hogy a tized a szentség, az az Úrnak, szent az. Az el van különítve. Nem nyúlunk hozzá. Ez olyan, mint a bűnbeesés előtt az Éden kertjében az a bizonyos fa, amihez nem nyúlunk hozzá. Mert az Isten azt mondta, hogy nem nyúlunk hozzá. A te életed is olyan elkülönített kell legyen, hogy az ördög, meg a kísértések, meg a nehézségek egyszerűen nem érnek hozzád, mert te azokat elutasítod. És ez nem azért van, mert te látsz magad előtt egy hosszú listát, ugye szabad, nem szabad, hanem azért van, mert ez a te belső krisztusi jellemed. És ez belőled fakad, nem kívülről. Ez a nagy különbség a kereszténység és a vallás között. Hogy míg a vallás arra tanít és arra bátorít és azért presszionál, hogy te teljesítménykényszerben bizonyos dolgokat megtegyél, addig a valódi bibliai értelemben vett keresztény hit arra bátorít, hogy kiábrázolódjon benned a krisztusi jellem, aminek úgyis az lesz a következménye, hogy jól és szépen és erkölcsösen fogsz viselkedni. Halleluja! Na de milyen Jézus, és ezzel zárjuk. Mert ugye váljunk olyanná, mint Jézus, de milyen Jézus? Ó, hosszú hajú, szakállas, 180 magas, nem erre gondolunk, ugye? Nincsen sok tanítás arról egyébként, hogy hogyan tudják a hívők szentségben tartani a testüket. És nincsen sok tanítás arról sem, hogy a legnagyobb háború a keresztény élet során a szellem és a test között folyik. Ha nincsen háború a testedben a szellemed ellen, akkor bizony... Ha semmiféle erőködést, nehézséget nem okoz ez neked, és soha nem is okozott, akkor a tested teljes mértékben uralkodik feletted. Akkor lehet, nem is érted, miről beszélek. Mert ez egy háború.
Ez egy harc, egy kemény munka, amivel foglalkoznod kell. Pál apostol úgy írja, hogy naponta keresztre feszítem a testemet. És alávetésben tartom. És ezt annyira szeretjük, hogy nem komolyan venni, hogy elég nekünk az, hogy csak kívülről látszik az, hogy keresztények vagyunk. Így a másiknak a szemében, de nem veszük néha komolyan ezt. Tehát, ha nem hagyjuk nyitva az ajtókat a sátán előtt, akkor nem kell vele sokat foglalkoznunk. Galata levél ír erről, az 5. fejezet 16-os, 17-es verse. Mondom, pedig szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát végezne vigyétek, mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Biztos voltál már te is úgy, hogy valami olyasmit tettél, amit igazából nem akartál a bensődben, de mégis, mert a testednek az indulata, a meg nem újított, meg nem váltott lelkivilágod, érzelmeid elsodoltak téged, és nem igazán tudtál jó döntést hozni. Jézusnak voltak, illetve vannak is nagyon-nagyon jó személyiség jegyei. És most beszéljük egy picit őróla. Mert ha valaki példa lehet előttünk, akkor az ő személye. És beszéltünk egy picit az alkalom elején arról, hogy a vezető, aki előtted áll, az bizonyos értelemben példa. De nem ő kell legyen a legfőbb példakép természetesen, mert ha lemásolod őt, akkor hibáival együtt fogod lemásolni. Ezért tudnod kell, és tisztában kell legyél azzal, hogy Jézus a mérce. És ez nem elkedvtelenítsen kell, nem kell elvegye a kedvedet attól, hogy most ennek neki fogjál igazából mélyen, hanem ösztönöznie kell ezt téged arra, hogy ezt ő mondta, hogy olyanná váltok, mint ő, akkor olyanná váltok, mint ő. És ugye tudjuk őről, hogy egy erős személyiség volt. Erős volt a jelleme. És az ő tulajdonságainak az összessége volt az, ugye egy stabil ember volt. Nem tudjuk Jézusról elképzelni azt, hogy bármikor is elment volna kedve bármitől a nehézségek láttán, és azt mondta volna, hogy hagyjuk a fenébe ezt az egészet, mert nem úgy történnek a dolgok, hogy szeretném. Őt is vádolták, gúnyolták, leköpték, túlmagasztalták, és mindenféle dolog előfordult vele, ami sok minden veled is és velem is, de az ő személyiségének a stabilitását az adta, hogy az ő tulajdonságunk az összessége benne kiábrázolódott az a jellem, amiről beszélünk. Ő a minta, ugye, és egy erős, egy határozott egyén volt, és ez az ő belső tulajdonságai által volt. Nem azért volt ez, mert olyan sokan körülvették, és kívülről annyira nagyon sok bátorítást kapott. Kapott bátorítást, kapott szidalmat is. De nem azért volt ő erős. Nem volt makacs, nem volt akaratos, nem határozott volt. És én fölírtam így vázlatszerűen magamnak tegnap, illetve hát nektek pár tulajdonságot, nem fontossági sorrendben, a teljesség igénye nélkül természetesen, mert holnap reggelig lehetne a tulajdonságokat, Jézusnak a tulajdonságait sorolni, a fő és jellemző tulajdonságait, és nem érnénk a végére, de szeretnék pár dolgot így vázlatszerűen előhozni, hogy lássuk azt, hogy milyen is volt ő valójában. A első pontban, amit fölírtam magamnak, az önuralom volt az ő életében, mert tökéletesen uralkodott a teste felett, és ezáltal gyakorlatilag az egész élete felett. Tökéletesen uralta a szelleme által a külső embert, és nem mondd azt, hogy hát persze, Isten fia volt. Ugyanolyan testben, ugyanolyan érzelmekkel, lelki állapottal jött erre a földre, mint ahogy te. Ugyanabban a testben volt, ugyanolyan testben volt, mint te meg én. És ha nem kívülállóként volt itt, ha kívülállóként lett volna itt, nem tudta volna elvégezni a munkát. Ő a testé lett Isten. Ő a megtestesülés. Ő az, aki hús és vérré vált, emberként volt itt. Ugye tudjuk az igéből, a Filippi levélből, isteni formájából kiüresítette magát, emberhez hasonlóvá lévén, és ő magát megalázta, és engedelmes volt a halálig, a keresztfának haláláig. És ezt nagy-nagy önfegyelemmel vitte véghez. Nem olvassuk azt a Bibliában, hogy szokása volt felmenni a hegyre, de azon a bizonyos vasárnap álmos volt, lusta volt, és inkább aludt még egy picit, átfordult a másik oldalára. És ezt mosogunk ezen, de elképzelni se tudjuk róla. Ez nem fér bele az ő jellemébe. Ahogy mi Istenre gondolunk, ő nem ilyen. Ő a tökéletes, így van. De az ő tökéletessége miben nyilvánult meg? Abban, hogy saját maga belső elhatározásából irányította a cselekedeteit. Nem azért, mert külső nyomás nehezedett rá. Hát, hogy meg akarták tenni királynak. Mert ugye a zsidók olyan messiást vártak, aki majd karddal legyőzi a római elnyomó birodalmat, és hát tegyük Jézust királynak. De ő mondhatta volna azt, hogy hú de jó, pénz, hatalom, nők, minden van. Ehelyett a belső indítatásból valami egészen más csinált, mert nem az irányította a cselekedeteit. Tudta, hogy mit akar, és a Szent Szellem segítségével, kellő önfegyelemmel a nehézségek ellenére is elérte a célját. Vagy nem így van? De így van. Kellő önfegyelemmel, a Szent Szellem segítségével a nehézségek ellenére elérte a célját. Ki a példa, ha nem ő? Ki a példa, ha nem ő? A másik ilyen vázlatpontnak fölírtam magamnak a következetességet, mert ő mindenkor tartotta magát egy bizonyos értékrendhez. Ugye tudjuk, hogy zsidóként született, a törvényben született, és a törvénynek egyetlen pontját, betűjét, jótáját sem rontotta meg. Tudjuk, hogy ő volt az, aki betöltötte a törvényt, és őt nem lehetett megingatni. Nem lehetett megingatni. Akkor szolgálatát kezdte, és ez olyan természetesnek vesszük, olyan könnyen érthetőnek vesszük, hogy elment a pusztába, szárasságba, víz és étel nélkül böjtölt, és végre megéhezett, ugye írja az ige. És jött a kísértés. De nem lehetett őt megingatni. És nem akarok párhuzamot hozni ő és bármelyikünk között, hogy mi hány nap után adnák be a derekunkat bizonyos kísértéseknek. De ez miből fakadt? Azért, mert ő Isten volt? Nem. Ő ember volt, és ezt kell elmondom még ötször ma, hogy ő emberként volt itt a Földön. Ez az ő személyiségéből, ez az ő odaszánásából, ez az ő eltökéltségéből, ez az ő következetességéből fakadt. Hogy már pedig azt, amiért jöttem, azt elvégzem, és nem adom fel. És amikor jött a kísértő, akkor meg sem ingott. És nem vette fontolóra azt, hogy a vagyon, nem vette fontolóra az ételkísértést, és nem vette fontolóra a hatalmat, hanem azonnal ellenállt, és tudta azt, hogy mit kell mondani. Ellenállt a sátánnak a mindenféle megkísértésére. Minden gondolata és érzése abból a hitből fakadt, ami erősebb volt minden egyes kísértésnél. Minden egyes körülménynél. Egy erős jelen volt. Ki a példa, hanem ő. Nem ingadozott ide-oda. Szeretnél ilyenné válni? Hogy nem ingadozol ide vagy oda? Ó, nem, sose leszek olyan, mint Jézus. Akkor miért mondta azt, hogy legyetek olyanok? Miért mondta azt? Miért van egy fal előttünk, hogy mi nem növekedhetünk fel a kiválóságra? A jellemünkben, a természetünkben, a viselkedésünkben. Felnövekedhetsz, és ez rajtad múlik. Tőled áll. De ez nem a széles, könnyű út. Foglalkoznod kell saját magaddal, a testeddel, a gondolataiddal, a kívánságaiddal, és alávetésben kell tartanod magad. A harmadik pont, amit fölírtam magamnak, ez az összhang, és nem tudom, szelleminek és ilyen csili-csálénak hangzik ez a sok-sok így kifejezés meg pont. Nem akarom, hogy így hangozzon, csak így tudom jól megfogalmazni, hogy egyik fontos jellemzője volt, és ez neki most is az, hogy szavai és tettei mindig összhangban és harmóniában voltak egymással. Mindig. Ő mindig azt csinálta, amiről beszélt. Soha sem volt az, hogy mondott valamit, és valami másfélét csinált. Vagy elvárt volna valamit, és közben ő nem tette azt meg. És az ő jelleméből fakadt. Egy olyan vezető volt, aki megélte azt, amiről prédikált. Így van? Ki a példa, ha nem ő? Viselkedése teljes mértékben kifejezi, és kifejezte a belső embert, és a viselkedése teljes mértékben kifejezte azt, hogy ki ő valójában. Így van? Ahogy Jézus szólt, beszélt, az teljes mértékben az volt, ami valójában az. És ezért volt számára furcsa az, hogy Fülöp megkérdezte tőle, hogy mutass meg nekünk az atyát. De hát Fülöp, ha láttál engem, ilyen az Isten, az atyát láttad, se többet, se kevesebbet, se szélesebbet nem mutattam, azt adtam, a teljességet adtam belőle. Ilyen az Isten. Mint ahogy rám nézel, és ahogy én viselkedem. Nem játszotta meg magát. Nem volt képmutató, nem volt fennhíjazó, nem szállt el az agya, amikor őt királlyá akarták tenni. Önmagát adta, és jól érezte magát a bőrében. És azt sem hiszem, hogy ne lett volna a saját magára egy pozitív énképe, hogy nagyon divatos mai szóhasználata léjek. Volt neki egy pozitív énképe, és hitt abban, amit csinált, és volt kellő önbizalma. Nem gondolta saját magát egy alávaló földigi lisztának, és nem gondolta magát mindenkinél magasabbnak, amikor emberként volt itt, pedig tudta, hogy ő mindenkinél magasabb. Az, akik őt próbálták a törvénynek a betűjével megfogni, nem mondta nekik azt, hogy kik vagytok ti, én adtam nektek a törvényt. Pedig így volt, és mégsem így viselkedett. Az alázat túláradó volt az ő életében. Amikor kellett, szólt. Onnan is volt, hogy kiáltott. Nagyon sokszor kiáltott, ezt olvassuk az igében. És amikor kellett, akkor elnémult, mint bárány a nyírói előtt. A megfelelő időben a megfelelő dolgot tette. A megfelelő időben megfelelő módon beszélt, vagy éppen nem beszélt. És nem védte meg magát. Pedig megvédhette volna magát. Tudta az arányokat, tudta, hogy mit kell tenni, mert közösségben volt a Szent Szellemmel, és azt tette, amit tenni kell. Negyedik pont, és ezzel talán zárom is a 128 pontot, most befejezzük, azaz a szolgálata. Ő kész volt arra, hogy alázatot hozzon, és kész volt arra, hogy lemondjon dolgokról. És én úgy hiszem, hogy ez a pont, hogy önmagában megérne egy tanítás sorozatot. Mert az a szolgálat, amit ő bemutatott, ez a példa minden egyes szolgálónak. Nem a lehet egy jó példa előtted az édesanyád, édesapád, pásztorod, de amit ő végzett, amit ő tett, az mindenek felett való. A személyes érdekeinél fontosabb voltál neki te. A személyes dolgait háttérbe tette miattad, és érted. Kész volt áldozatot hozni, és lemondani dolgokról. És habozás nélkül alávetette magát Istennek akaratának. És ez a szolgálatnak a lényege, a magva, a belső indító késztetés, ez kell legyen minden szolgálóban, és az ő értékét abban ismerjük meg igazán, amit ugye az emberekért tett. És ez a szolgálatnak a lényege, hogy amit tett, azt miért tette? Mi indította erre? Mi volt a motivációja? Milyen érdek volt az? Nem fűzte hozzá érdek. Belőle fakadt ez a túláradó kegyelmi szeretet, hogy mindent képes volt odaadni, te érted. Mindent képes volt feláldozni, te érted. Mert annyira szeretett. Mert annyira fontos vagy neki, és annyira értékes vagy neki. És itt most felmerül a kérdés, hogy az alkalom végén zárásképpen, hogy te kész vagy elismerni a hiányosságaidat. Nem a másikét, mert annyira nagyon könnyen tudjuk sorolni, hogy a másiknak milyen gondjai, problémái, bajai vannak. Hiányosságai legfőképpen igen. És én nem vagyok olyan, de ő milyen, ő hogyan viselkedett. És ha csak itt maradnánk, és a mondat itt lezáródna, akkor valóban könnyen bűntudat kerekedhetne az ember érzéseiben, és elnyomhatna minden mást, minden fontos üzenetet a mai napon, de nem itt fejezem be, hanem ott fejezem be azzal a kérdéssel, hogy hajlandó vagy-e fejlődni? Hajlandó vagy-e előrébb lépni? Hajlandó vagy-e arra, hogy növekedjél? Hogy még érettebbé váljál? Nem mondom, hogy nem vagytok érettek, de még érettebbé váljál. És mindegy, hogy hány éves vagy. Mindegy, hogy hány éves vagy. Talán mondhatom, hogy az átlag életkor itt kicsit magasabb, mint az enyém. De mindegy, hány éves vagy. Tudsz jó példával lenni a körülötted lévőkre. Még mindig, még jobb példával. Vagy pedig ragaszkodsz a megrögzött álláspontjaidhoz, és nem vagy hajlandó azt megváltoztatni. Hogyha persze az ige azt kéri. Vannak bizonyos dolgok, amikhez ragaszkodunk, és nem vagyunk hajlandóak azon változtatni. Ez Isten igéje, és amit Isten igéje mond. De sokszor bennünket és a jellemünket leginkább az határoz meg, hogy mennyire nem vagyunk képesek beismerni azt, hogy amit gondolunk, vagy amit mondtunk, vagy ami véleményünk van, az nem helyes úgy. Mert így csináljuk már 5-10-20 éve, és ideig működött, de ugye Pál apostol mit imádkozott? Hogy megismerjétek, mi a jó és a legjobb között a különbséget. Hát, hogyha csináltál 20 évig valamit jól, és az jó volt, de Isten mondja, hogy lehet még jobb, vagy legjobb, hajlandó vagy-e beismerni ezt? Azt mondja, hogy neked jó az úgy, eddig is jó volt. De most lehet még jobb, most lehet a legjobb. Á, nem, hagyjuk ezt. Hajlandó vagy-e mai naptól keményen dolgozni ezen? Ez is kérdésként fölmerül. És tény, hogy Jézus az erős személyiségét soha nem mások elnyomására használta, hanem másoknak az erősítésére. És tényleg záró mondatként, hogy valóban felszabadultságban menjünk mindannyian haza, látta a körötte lévők jellemében a gyengeséget, és látta azt, hogy ők felnövekedhetnek. Látta azt, hogy ők megerősödhetnek. Látta azt, hogy ők képesek lesznek betölteni a szolgálatot, és hit bennük. Látta Pétert, hogy milyen hirtelen indulatú, és mégis milyen nagy dolgokat bízott rá. Te egy ilyen emberre, aki hirtelen indulatú és haragos természetű, a kutyádat lehet nem bíznád rá. De Jézusnak volt benne hite. Ő nem veti el azokat, akiknek a jelleme nem teljesen kiforrott. Sőt, azt mondhatnám, ő azokat veti el, akik úgy gondolják magukról, hogy a jellemük kiforrott. Azoknak mondja azt, a legkeményebb, a leghatározottabb, és mondhatni, a legdurvább szavai Jézusnak kik felé volt, akik azt gondolták magukról, hogy én vagyok valaki. A felfúvalkodottak, a képmutatók, akik ráadásul ismerték a betűt, az írást. Velük volt a legkeményebb Jézus. Mert az önigazultság a legmesszebb téged Istentől. Amikor önmagadban gondolod azt, hogy te képes vagy, és erős vagy, és meg tudod tenni. Ezt le kell rombolnod magadban, és tudnod kell, hogy önmagadban semmi vagy. Vele azonban mindent el tudsz érni. Ővel együtt, és nem felejtkezel arról, hogy ki a dicsőség. Természetesen a tanítványok hajlandóak és engedelmesek voltak, és erre mondjál áment, hogy én is az vagyok, hajlandó és engedelmes. Dicsőség Jézusnak. Halleluja.